Istenek igéjét Pál apostolnak, a tesztalonikaiaknak írt első leveléből olvasom a második rész 13. versétől a fejezet végéig. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat a szenvedéseket szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat. Üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket. De utol is érte őket az Isten haragja, végérvényesen. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok. Én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, hanem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyi atyánk, az egyházért, a gyülekezetért, a te testedért. Köszönjük, hogy most is úgy lehetünk együtt, mint a te néped, a te megváltottaid, akik szentek az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk. Segíts úgy együtt lennünk most is a te szent színed előtt, és segíts a te ígédet nekünk is úgy fogadni, ahogy olvastuk, nem emberi beszédként, hanem a te beszédetként, mint ahogy valóban az is. Segíts, hogy a te ígédnek ereje bennünk is működjön, hogy kiálljunk minden nehézséget és próbát, minden szenvedést és üldözést. Köszönjük, hogy a mi reménységünk is lehet a te fiadnak eljövetele. Segíts, hogy mi is egymást úgy tekintsünk, mint ahogy Pálára, a gyülekezetre, hogy ti vagytok a mi örömünk, dicsekedésünk, koronánk. Kérünk téged, hogy te őrizd meg bennünket az Úr Jézus eljövetelébe, tisztaságban, szentségben, a te szent lelked által, aki megszentel bennünket. Kérünk, hogy így áld meg mindannyiunkat, az igét, ami elhangzik közöttünk és gyerekeink között, de valahol hirdetik a te igédet. Kérünk, hogy küldj áldást, és végezz el mindazt, amiért küldted, így közöttünk is. A te dicsőségedre az Úr Jézus nevében. Amen.
Ma a 31. hete, hogy foglalkozunk ezzel a levellel, amit Pál írt a gyülekezetnek, ami Tesszalonika volt, és azt látjuk, hogy ez a gyülekezet volt egy különleges helye a Pál szívében. Pál odament misszió után, ott szolgált ezek az emberek között. Mi nem látjuk azt az igéből, hogy nagyon nagy tömeg fordult Istenhez, de azt látjuk, hogy azok az emberek, akik fordultak Istenhez, valóban rendkívüli hívők voltak. Olyan emberek, akik odaadtak az életüket teljesen Istennek. És kész voltak bármilyet árat fizetni, hogy ők tudtak követni az Urat. És ebben az igei szakaszban, amit fogunk látni ma, látjuk, hogy valóban egy árat kellett fizetni. Az, hogy ők jártak Jézussal. Sokszor mi beszéljünk arról, hogy a keresztény élet egy örömteli élet. De mégis gyakran, amikor az ember bemegy egy gyülekezetbe, valahogyan hiányzik az az öröm. Azt látjunk, hogy bemenjünk egy átlag vasárnap délután Isten tiszteletre itt Magyarországon, és az emberek ott ülnek ilyen kemény kifejezés az arcán, figyelnek, de nem látjuk Uram. És a kérdés az, hogy miért nem látjuk Uram. És azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon sok helyzetben nem látjuk Uram az ember arcán, amikor ott van az Isten tiszteleten. Mert Krisztus nincs ott van a szívében. Krisztus a forrás, hogy legyen öröm az életünkben. És ha Krisztus nincs ott a szívünkben, nincs semmi alap arra az örömre. Van egy másik veszély, hogy mi keverünk két szót, mi keverünk az öröm szó a boldog szóval. És a boldogság, én azt mondom, hogy az nagyon sokszor függ csak a körülményektől. Amennyiben jó a körülmények, akkor boldogok vagyunk. De ha már kezd és esni az eső, az már elég, hogy ne legyen boldogság bennünk. A körülmények annyira hatnak a mi életünkre. De azt kell látni, hogy a keresztény ember az öröme, az független a körülményektől. Mert az öröm függ attól, hogy milyen az én kapcsolatom Istennel. És ha jó a kapcsolatom Istennel, akkor lehet öröm a szívemben, akkor is, ha minden az életemben, ha az összes körülmény mást követelne tőlem. A hívő ember életében lehet öröm. Jézus Krisztus miatt. A másik dolog, amit tapasztalom a hívő ember életében, hogy azért lehet mondani, hogy ez egy jó élet, mert ez egy céltudatos élet. Ha valakinek nincs semmi célja az életében, akkor ő fog oda menni, ahol a szél víz. És sokszor a szél víz rossz helyekre. De ha az ember egy keresztény ember, akkor Isten az ige által ad nekünk valami célt, hogy miért éljük. Az nem egy önzőr cél, hanem benne van abban a célben az, hogy mi elsősorban hogyan tudunk dicsérni Isten. Nem az a fő cél, hogy én hogyan tudok kapni többet. Hanem mi az, amit tehetünk, hogy Isten kapjon a dicsőséget. És Isten fog kapni a dicsőséget a mi viselkedésünk által. Isten fog kapni a dicsőséget, ahogyan mi beszéljünk emberekkel a mi hitünkről. Van egy cél az életünkben. Tudjunk, hogy hova akarunk jutni. Lehetséges, hogy néha vannak akadályok, és később ebben az igei szakaszban fogunk látni a Pál életében, hogy voltak akadályok, de mégis volt egy cél, és arra fele ment. És az fontos. De közben az, hogy látjunk, hogy a hívő életében van öröm, van cél, ugyanakkor látjunk ebben az igei szakaszban, hogy van üldözés. Van ellenállás. Van támadások, akik jönnek ellenünk. És azt kell látnunk, és tanuljunk ebből a helyzetből, hogy ezek a helyzetekben mi hogyan tudunk helyesen reagálni. Nézzünk most a 13. vers itt. Ebben a második részben. Paul azt mondja, hogy ő szüntelenül hallat ad ezek a népért, mert ők hallották az Isten igéit, és ők befogadták az Isten igéit. Mennyire fontos a mi életünkben az, hogy mi hogyan álljunk az Isten igéjéhez. Mi tiszteljünk az Isten igéjét, vagy nem. Mi tudunk kijelenteni azt, hogy a Biblia teljesen más, mint bármelyik más könyv. A Biblia az egyetlen könyv, ami az Isten igéje. És valahogyan szükség van arra, hogy mi tiszteljük az Isten igéjét. Ha nézünk a 119. Zsoltárt, látjunk egy pár példát azt, hogy hogyan tiszteljünk az igét, mi a mi hozzáállásunk az Isten igéjéhez. Az egyik dolog, amit látjunk a 119. Zsoltárban, a 103. versben, hogy az Isten igéje jobb, mint az édesség. Esetleg valaki azt mondja, várjál, Monty, ez egy kicsit túlzás, egy nagyon jó sütemény, vagy egy nagyon jó fagyi, vagy egy nagyon jó ilyen, vagy azt nem lehet összehasonlítani azt az Isten igéjével. Olvasom 103. vers, a 119. Zsoltárból. Édesebb, mint számnak a méz. A méz nagyon édes, de azt mondja itt, hogy az Isten igéje még édesebb annál, még jobb annál. Azt látjunk szinte a 119. Zsoltárban, hogy az Isten igéje jobb, mint a pénz. A 72. versben olvasunk, hogy jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Valóban ez igaz a mi életünkben? Valóban olyan fontos az Isten igéje? Vagy vannak más dolgok, ami az első helyre kerülnek? A 148. versben, ha tovább olvasunk, Ébren van szemem, az éjszakai őrváltáskor is, és elmekedem igéiden. Itt azt mondja, hogy az Isten igéje jobb, mint az alvas. Hogy ő fölkelt az éjszaka közepén olvasni az Isten igéjét. Jobb, mint az étel, jobb, mint a pénz, jobb, mint az alvas. Ilyen kell állnunk az Isten igéjéhez. És nem csak így állni az Isten, hanem figyelni kell arra, amit mond. Mennyire jó figyeljünk az Isten igéjére. Mennyire jó halljunk azt, amit Isten mond nekünk. A Máté 13:9-ben azt mondja, hogy kinek van füle. Hallja az igét. A héten volt egy lelkészi hetünk, amit tartottunk a Balatonon, és esteként voltak beszélgetések. Esetleg egy kicsit fáradt vagyok ma reggel, mert ritkaság volt, hogy éjfél előtt tudtunk lefeküdni, amikor voltak ezek a beszélgetések. De az egyik dolog, amit láttam ott azon a héten is, hogy néha az Isten igéje nem a végső tekintély az ember életében. És nagyon szomorú számomra, amikor én azt látom, hogy ha van valaki, aki azt vallja magáról, hogy ő hívő, de az Isten igéje nem a végső tekintély az ő életében. van az a veszély, hogy mi azzal a gondolattal éljünk, hogy én mit gondolok. Én hogyan látom valamit, és azt szerint élek. Ez nem helyes. A helyes az, hogy Isten mit mond. És alá kell vetnem magamat az alá, amit Isten mond. A munkatársam egyszer a héten azt mondta nekem, hogy Monty, nem jó ezek a beszélgetések. Az egyik beszélgetés után, mert azt mondja, hogy ezen a beszélgetésen mindenki csak mondta a véleményt. Mindenki csak azt mondta, hogy ő mit gondol, hogy ő hogyan lát dolgokat. És nem volt az a központban, hogy Isten igéje mit mond erről a kérdésről. Mi hogy vagyunk vele? Mi hogy vagyunk vele, amikor beszéljünk az Isten igéjéről? Mi tudunk mondani azt, hogy minden helyzetben az Isten ikletett igéje hasznos a tanításra? Mi minden helyzetben tudunk alávetni magunkat az Isten igéje alá? Akkor is, ha az igé mond olyasmit, ami esetleg nehéz és kellemetlen. Mi azt valljunk, mint gyülekezet, mi azt valljunk, mint hívő emberek, hogy a teljes írás Istentől ikletett. A teljes írás, a teljes Biblia Istentől származik. Ha valami Istentől származik, akkor az jó. Isten adta ezt az igét. Én néha kérdezem azt, hogy ez a rész miért benne van a Bibliában. Vagy azt kérdezem, Isten, miért nem írtad valami többet erről, látom olyan sok vita a keresztények között erről a kérdésről, miért nem tettél be még egy bekezdés erről a témáról? Én azt mondom, hogy ez az én emberi gondolkodásom. És amikor én azt csinálom, akkor kell megállnom Isten előtt. És kell mondanom azt, hogy Isten, én nem értem, hogy miért ez van, és miért ez nincs. De én itt tudok, hogy ez az. Ez az igény. És Isten az ő szuverén tudatában, ő hozta a döntést, hogy ez a kijelentést, amit ő adott nekünk. Nekem nincs jogom felülbírálni azt, amit Isten mond. De hányszor van az, hogy valaki az ő életében a Biblia korlátoz az ő élet stílusa. Korlátoz, amit ő akar csinálni. A kultúra más mond. A szívem más kíván. Mit kell csinálnunk ebben a helyzetben? Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben a helyes út, a kiváló út az, hogy mi alaveszünk magunkat az ige alá. Amit Isten mond nekünk az igében, ez igaz, és ez kell, hogy legyen a végső tekintély a mi életünkben. ha mi nem veszünk magunk alá az Isten igéje alá, előbb-utóbb fogunk tapasztalni a következmények. Lehetséges, hogy nem azonnal, de előbb-utóbb fogunk tapasztalni a rossz következmények. Mi azt mondjuk, hogy én keresem a boldogságot, én azt mondom, hogy a feladatunk nem keresni a boldogságot, a feladatunk keresni Istent. És ha mi keresünk az Urat, akkor lehetséges nem lesz az a boldogság, de az az öröm lesz. Az az öröm lesz, mert én tudhatom azt, hogy én jó úton járok. Tudhatom azt, hogy ez, ami tetszik Istennek. Fontos, hogy mi tiszteljünk az igét. Fontos, hogy mi befogadjunk az igét úgy, ahogy van. És utána fontos, hogy mi menjünk egy lépéssel tovább, és mi megteszünk azt, amit Isten mond nekünk az igében. A Jakab levél az első részben, 19. verstől a 25. versig, mi azt látjuk, hogy nem elég csak hallani az igét, hanem miután halljunk az igét, cselekedni kell. Isten ezt vár tőlünk, amikor foglalkozunk az igével. És az az érdekes, hogy itt ebben a gyülekezetben Paul tudta dicsérni őket. Mert ő azt mondja, hogy ti fogadtatok az igét, az Isten igéje tőlünk. Hogy ez az igé Istentől, és nem emberektől. És ő dicsérte őket, hogy jól tettek abban, hogy fogadtak az igét, és követték az igét. De az az érdekes, hogy miután ők jót tették, amikor tették azt, amit kellett volna tenni, mi volt a következmény? A következmény az volt, hogy sokkal könnyebb lett az életük, probléma nélkül maradt az életük, mert ők tették azt, amit kellett tenni? Nem. Pont az ellenkező. Ők befogadtak az igét, ők engedelmeskedtek az igének, és utána mi történt? Ugyanaz, mint amit látjunk Jeruzsálemben. Jeruzsálemben látunk, hogy a zsidók üldözték a keresztényeket. Itt Tesszalonikában azt látjunk, hogy a pogányok üldözték őket. Azt is olvasunk, hogy a zsidók átjöttek a szomszéd városból beszélni velük, rosszat mondani velük, beszélni a hátuk mögött. De üldözés volt. A Máté 5. részben, a hegyi beszédben Jézus mondta a következőt a 10. verstől. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert őveik a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazugnak rólatok. Örüljetek és üljetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldöztek a profétakat is, aki előttek éltek. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy nem lesz teljesen könnyű és élvezetes a hívő ember élete. Én nem akarok becsapni senkit azzal, hogy én azt mondom, hogy a keresztény leszel, sokkal könnyebb lesz az életed. Én nem tudok mondani, hogy könnyebb lesz az életed, de én tudok mondani azt, hogy jobb lesz az életed. Miért jobb? Mert az az ember, aki Istennel jár, Isten őrizi azt az embert, az az ember ott van az Isten kezében. Én nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. De az a tapasztalatom az utolsó években, hogy egyre kevésbé népszerű keresztény lenni. Mi látjunk egy óriási változás Nyugat-Európában az utolsó 50-100 évben. 100 évvel ezelőtt valahogyan a keresztények felemeltek és tiszteltek. Most már ez nem mindig így van. Most már egyre gyakrabban az, hogy rosszat mondanak a keresztényekről. Ez nem egy jó tulajdonság, ez egy szélsőség. És várható, hogy a következő években nem fog javulni a helyzet. Valószínűleg csak rosszabb lesz a helyzet a következő években. És a kérdés az, hogy mi hogyan fogunk reagálni. Hogyan reagáljunk, amikor gyaláznak minket? Amikor hazugságot mondanak rólunk? Amikor valami formában üldöznek a keresztényeket? Minket? A hitünk miatt? Ez történt. Az első században ez történik ma bizonyos országokban. Az, hogy üldöznek a keresztényeket, az nem jelenti azt, hogy Isten elfelejtett rólunk, és Isten elhagyott minket. Hanem Isten azt megígéri, hogy ő velünk lesz, a nehézségben. Nem mondja, hogy nem lesz nehézség, de azt mondja, hogy velünk lesz. És azt kell, hogy legyen vigasztalás nekünk. Az kell, hogy az okoz reménység és öröm bennünk, mert tudjunk, hogy mi nem maradunk egyedül. A reménység. A reménységünk Istenben van. Tovább olvasunk még egy gondolatot, mielőtt befejezem. A 18. versben, ezért el akartam menni hozzatok én, Paul, nem is egyszer, de akadályozott minket a sátán. Megint van egy olyan hely az igében, hogy Paul mond valamit, de nem ad sokkal több információt nekünk. Ő azt mondja, hogy a sátán akadályozta azt, hogy ő tudta visszamenni, látogatni azok az emberek Tesszalonikában. Sátán hogyan akadályozta őt? Nem tudjuk. Nem tudjuk, mert az igé nem mondja. De az igé azt mondja, hogy Sátán akadályozta ezt a lépést. És azt kell látnunk, hogy mi nem csak egy olyan világban élünk, ahol látható dolgok vannak. Az Efézus 6. részben, ha visszamenjünk oda, látjuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen. Van egy harc, amit mi nem tudunk látni. Ahol Sátán és a Sátán angyali támadnak minket. Ők támadnak számtalan módon. Ők támadnak esetleg egy kormán keresztül. Ők támadnak esetleg egy újság, egy kultúra keresztül. Ők támadnak, ahogyan az emberek a világban mondanak dolgokat. Képviselnek bizonyos fajta életstílusok. A Sátán ezek mind használ, hogy támadja minket. Mi látjunk ott Filippiben és Tesszalonikában, hogy a nép lázadott a hívők ellen. Ezt nem egyedül csinálták azt. Sátán ott volt és segített, ahogyan tudott. Azt kell látnunk, hogy egy harcban vagyunk. És egy nagyon nehéz harc, mert mi néha nem tudunk látni az ellenséget. Ha valaki boxol és látja az ellenséget, akkor könnyen tud boxolni. De ha bekörtjünk az őrszemét, és nem tud látni az ellenséget, akkor majdnem lehetetlen harcolni. Én azt mondom, hogy a mi szemünk be van kötve. A saját szemünkkel mi nem tudunk látni. De ha mi Istennel járunk, Isten nyitja a mi szemünket. Ismerjünk a történet az Ószövetségben, amikor a proféta ott volt a szolgával, és jöttek támadni. És az a hadsereg jött, és támadtak, a szolga kétségbe esett, hogy mi lesz velünk, reménytelen a helyzet. Nincs megoldás. A proféta mit csinált? Ő imádkozott, és ő kérte Istentől, hogy nyisd meg a szolgám szemeit. És amikor megnyitotta az ő szemeit, látta azt, hogy volt egy sereg angyal, aki őrezte meg őket a támadástól. Néha az kell, hogy legyen a mi imádságunk, hogy Isten nyitsd ki a mi szemünket. Hogy mi nem csak látjunk a támadás, ami jön, hanem hogy valahogyan tudunk látni azt a védelem, amivel Isten körülvesz minket. Ha mi olvasunk az igét, ha mi alaveszünk magunkat az Isten igéje alatt, ha mi ezt a kiváló utat választjunk, hogy az Isten igéje a végső tekintélye mi életünkben, akkor, amikor üldöznek, akkor, amikor támadnak, nem kell kétségbe esni. Nem kell kétségbe esni. Miért? Mert a sátán nem egyrungú Istennél. Nem egy keleti tanításban azt mondnak, hogy a jó és a rossz egyforma. És a jó és a rossz harcolnak egymás ellen. A Biblia más tanít. A Biblia nem tanítja azt, hogy a jó és a rossz egyforma. A Biblia nem tanítja azt, hogy Sátán és az Isten egyrungú. A Sátán egy teremtett lény. Isten minden ható. A Sátánnak nincs semmi esély, amikor ő harcol Isten ellen. Amikor mondom ezt, én nem tudok mondani azt, hogy a Sátán olyan, mint a Dávid, aki harcol Isten a Góliát ellen. Mert a Góliátnak korlátozott volt az ő hatalma. A Góliátban volt egy olyan rés, ahol lehetett támadni őt. Az Istenünk nem olyan, mint a Góliát. A Góliát csak egy óriás volt. Isten minden ható. A Sátánnak nincs esélye ellene. És mi olvasunk a Zsoltárokban, hogy az Isten a mi menedékhelyünk. Ő az erős vár. Amikor jönnek a támadások, ragaszkodunk ahhoz, amit tudjunk Istenről az igében. És látjunk azt, hogy bármikor mi tudunk fordulni Istenhez, és Isten fog védeni és őrizni minket. Nem amit mi gondoljunk, hanem amit a Biblia mond. Imádkozunk. Édes Atyám, tudjunk és tapasztaljunk azt, hogy a Sátán állandóan támad. Van olyan sok eszköz, amit ő használhat ellenünk. És valóban veszélyben vagyunk, ha nem veszünk föl azok a védőpajzsát, amit te adsz nekünk, azok a fegyvereket, amit te adsz nekünk. Kérünk, segíts minket, segíts minket, hogy napról napra olvassunk az igét, hogy napra napra elfogadjunk, és aláveszünk magunkat az ige alá, és hogy napra napra alkalmazunk azokat az igazságok, amit tanulunk tőled a mi életünk. Tudjunk azt, hogy lesznek helyzetek, amikor üldöznek minket. Lesznek helyzetek, amikor Sátán támad és akadályoz az előrehaladás egy időre. De azt is tudjunk, hogy te már győztél, hogy mi benne vagyunk a győztes hadseregben. Kérjünk, erősítsd meg minket, amikor gyengék vagyunk. Erősítsd meg minket az ige által, és használd minket egymás életében is, hogy mi tudunk erősíteni minket arra a harcra, amiben vagyunk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.